Lassan tagoltam beszélt, tű mondatokban, hogy a leány megértse. Küldjél hírt nénédnek, Tecuichpónak. Mondd neki, hogy mindnyájan elvesznek, ha nincs mi közöttünk béke. Guatemozi nagyúr nem hallja asszonyok szavát. Tiedet hallja, Tecuichpóét hallja. Akarod, hogy meghalljon Tecuichpó? Küldöm hozzá kívánságodra szolgáló leányomat üzenettel. Megsimogatta haját. Magas, vékony leány volt, magába zárkózott, csendes mozgású. Amikor megszületett, 20 000 csecsemőt áldozott fel atya a tengeri isteneknek, akiknek ünnepére esett a nap, amikor a leány kijött az élet keleti kapuján. Távoli fejedelmek kérték első asszonyokul, s haragos úr nem adta még senkinek gyékényére. Első nap beszélt róla, ahogy bejöttek a spanyolok. Malinche, neked adom a lányom, így mondta, s nem értette Cortés szavát, aki távoli, messze fekvő szigetről beszélt, ahol sápadt, világos hajú asszony várja. Cortés engesztelte, és kérte, engedje Olmedo atya mellé, aki megadja néki az új hitet, és méltóvá teszi arra, hogy a minden távoli világ ura majd kiválassza számára a hozzáillő nemes lovagot. Ott maradt a spanyolok szállásán, osztotta atyának minden nemi sorsát. Amikor elhúzta halántékát a nekilódult parittyakő, Moctezuma hatalmas testét leányának két gyenge karja fogta el. Ott állt a vérpólyás test mögött, és könyörgő tekintetével kereste apja töredező szemét. Moctezuma mosolygott, virágok és pillangók nevével hívta leányait, és magához intette Cortést, és úgy suttogta. Malinche, ezek az én magomból eredtek, istenek és királyok áldása fogant meg bennük, de gyengék és erőtlenek. Tedd kezed fejükre, és így legyenek ketten, azon módon a te leányaid, és védd őket a te hited szerint. Húgát elnyelte a csatorna a borzalmak éjszakáján. Felkapta valamelyik csónak, vagy belefúlt, felspékelte egy nyárs, ki tudja. Csak ő maradt meg, jött velük a szörnyű utakon, ott szorongott bent a sereg közepén, az otumbai csatában, velük érkezett Tlaxcalába, ahol a nagyurak úgy fogadták, mint Anahuac fejedelmének lányát. Halk volt, szomorú, nem mosolygott. Már sokszor túl szeretett volna adni rajta. Keresett távoli herceget, vagy spanyol lovagot, aki aranylánccal nyakában vállalja e királyi rokonságot, nincs gond. Ilyenkor valami felrezzent benne, látta magát, amint meghajlik a haldokló előtt, aki szólt neki. Malinche! Csendes, tört fényű szemek, melyek vérszomjas istenekkel társalognak. Ha elfoglalom Mexikó birodalmát, te megkapod atyai jussodat, mondta. Egyszer nyújtotta ki utána kezét, és érezte keblének forróságát, a testét, melyen keresztül süt és forrong Tecuichpónak csodálatos teste. Szentlélek lovagja, aki így viszi egy haldokló igéjét. Megtorpant, nehéz éjszakán, amikor 1000 baj közt mohón kereste egy perc örömét, újasszony illatát, lánytest ismeretlen egyenlítőjét. Egyszer megkívánta már, forrón, mohóskodva tépni kezdte. Akkor szembevillant tekintetes a haldokló nagyúratya szemverő fekete tekintetével találkozott. Azóta nem illette kézzel. Lassú, tagolt szavakkal ismételte, hogy megértse beszédét. Üzenj Tecuichpónak! A másikra gondolt, akivel szemben állt egyszer, és aki elfordította tőle tekintetét. Emlékezett a táncra, amikor spanyol hangszerek melege töltötte meg Axayacat palotáját. Moctezuma előrehajolt, úgy nézte a táncot, a hang befúródott pórusai közé, mint idegen vendég egy idegen féltekéről. Akkor táncoltak spanyol módra. A hercegnő nevetett, és elkapta a kendő véget, melyet Alvarado kínált oda. Körbetáncolták egymást, a szattyáncipős, vöröshajú atléta és a nyulánk zöldes bőrű csillogó szemű asszony, második volt Cortés, aki elkapta a hercegasszonyt. Kesztyűtlen keze érintette derekát, ahol a köntös illatos rétegben borította el a testét, és sejtette a hús látságát és illatát. Üzenjél Tecuichpónak, mondta, és amint kinézett a tóra, látta felvillani a brigantinák lanternáit, látta az őrtüzeket, az ágyúk mellett virrasztó kanócosokat, látta az ezer fénypontot, mely teletűzdeli a nagy vizet, partok hajlását, s valahol távol, nagyon távol, felcsapó lángoszlopot. Ez jeltűz volt a nagy templom tetejéről, melyet a lecsapó sas parancsára gyújtottak meg, és oltottak el, szabályos időközökbe a két óceán világa felé üzenetet küldő papok. Minden nap mellette harcolt. Távoli vidékek főnökei vezették hozzá embereiket. Követségek érkeztek, és aranyat hoztak, mert már minden kacika tudta Anahuacban, hogy az istenek bélsarával lehet csak engesztelni a haragvó tuelészeket. A brigantinák hosszú láncba fejlődtek, elállták a vízi utat. A pirogák ugyan néha átsiklottak az üldözőkön, de a félénkebbek nem mertek nekivágni a vizeknek. Egy-egy ágyú vagy muskétagolyó hamar és bizonyosan utolérte azt, aki áttörve az ostromzárat, evezett Mexikó kapui felé. Az újoncok gyors, lendületes támadást prédikáltak. A kapitányok összenéztek a veteránokkal. Bemenni könnyű Tenochtitlánba. Eljutni a térig, megszállni az épületeket. Lehet minden, de aztán... Ha egymás mellé raktok négy spanyol lándzsát, látjátok, ilyen széles az utad, ilyen bő az a töltés, amelyen előre lendül az élet és halál. Ha feltörik a gátakat és mindent elborít a víz, akkor nedves lesz a porod, s a lovak nem tudnak előre haladni a nyársak közt. A hercegnő nem üzent. A válasz magától, Guatemoctól érkezett. A sápad bőrűeknek gyenge az emlékezetük, gyenge isteneik elvették eszüket. Nem emlékeznek arra az éjszakára, amikor csak irgalomból hagytunk meg közülük egy néhányat? Nem emlékeznek arra, hogy minden város templomában fehér koponyák díszítik Huitzilopochtli zsámolyát? A haragos úr meghalt. Mexikó falain belül nem beszélnek többé asszonyok. Tecuichpó, a távoli magányos hercegnő, nem küldött Cortésnek üzenetet. A tó rejtett töbleiben sásos, hínáros zsombékokban figyelő emberek ültek, akik madarak nyelvén adták tovább jeleiket. Füstoszlop szállt fel az indián lesállásokból, pár száz könnyű csónak nekilendült, oldalvást rajta ütnek egy előretolt spanyol őrségem. A part szakadozott vonala mögött szölöpökkel kitűzdelt, földdel bélelt paliszádok mögött húzottak meg a lecsapó sas őrszemei, minden foltnyi borulat, vizenyős árterület az övék, ahová nem mehetnek utánuk a vaslábú idegenek. A spanyolok tábora terjengett, összehúzódott, felzárkózott. Hol egyik, hol másik szárnyon eredt el a lövöldözés, éjszakai madarak huhogtak, s ember és sötétség végzetesen egybefolyt. Ostromlók voltak és ostromlottak. Kapeltepekben szárazon, szomjasan merett a csodálatos vízvezeték kőgerince, s Tenochtitlánban megint sós, keserű kutak vizét meregették. A töltés utak hídfői kezük között voltak, s a hajókon elállták az utat az élelmiszert vivő deregék előtt. De mindehez alig voltak többen 800 embernél, az indiánok sok ezres segélycsapatát egy felreppent babona egy óra alatt szerteriaszthatta. Táborok kerekedtek fel az éjszakában, zergelábuk mérföldekre vitte őket, s valamely völgytorokban várták az újabb, kedvezőbb jelet, mely elérhet idegen lelkük küszöbéig. Ha visszamentek minden spanyol szóra, csak egy választ adtak. Az istenek így akarták. Mögöttük félig meddig biztos az út, mely egészen Veracruzig vezet. Így mondják, éjszakot tartják kezükben, ki bírja erre keszteni az utakat éjszakára. Ha néhány spanyol eltűnt egy csetepaté után, másnap körbevágott fejüket mutatták a visszapártolt kacikák. Látjátok, az istenek haragosak. Ostromlók voltak és ostromlottak. Szétoszolva 200-300 ember átportyázták a tópartokat nyomról nyomra, arasztlór araszra közelebb a fővároshoz. Nedves évszak volt, a tolforgók ázottan csaptak végig a mogorva arcokon, fekete emberek csúszkálnak a sáros, ingoványos ösvényeken. Ilyenkor bevonták maguk közé a tlaxcalaiakat, a főnökök kalandras óvárogva rendezgették törzsi portyázásaikat. Kitörtek éjszaka Tlacopan felé, villámgyors manőver volt, melyben mindenki magáért, és mégis mindenkiért küszködött. Alderete kesztyűs kezében meglendült a könnyű toledói acél, átmetszette a tollas pajzsokat, de szétcsorbult az obszidián élő fakardokon. Diaz lovagolt mellette, ahogy meghagyta a vezérkapitány, ne tágítson mellőle, úgy vigyázzon, baja ne essék. A fiatal veterán végig simította a nagyúr köpenyén. Kicsit meleg nap ez, kegyelmességed engedelmével nevetett. A hullám elindult, kicsap, feltarajosodik, eltűnik. Holnap kiemlékezik már a ma esti portyázásra. Míg baj nincsen, mondja Diaz, és akkor feltűnik Sántító lován, halálsápadtan Cortés, nyakában egy szétszakított indián pányva. Két lovas legényét lerángatták mellőle, és már viszik őket a halálra leső, mindig kész ladikosok. Vaksötét volt, amikor egyikük ébresztette másikát, megindultak az ismeretlen úton. Hajnalodott, amikor elérték Tlacopant. Olyan halálos csend feküdt rá a környékre, hogy a veteránok ütközetet jósoltak. Óvatosan, összezárkózva hatoltak be a veszedelmes városba, egész a piac térig, ahol a barna tetejű hatalmas toronytemplom kiugrói felett guggoltak a régi istenek. Két öreg halálra szánt pap burkolózott fekete vérfoltos köpenyébe, s szórta a spanyolok felé érthetetlen varázsátkait. A csapatok lassan körülölelték a szélesen, talpasan elnyúló templomépületet. Cortés intett kíséretének, s így katonák nélkül, őrség nélkül neki indult megmászni a meredek fokú lépcsőzetet. A nap kisütött, a nedves, esőverte gúnyág gőzölögtek a hirtelen melegben, izzadva és lihegve kapaszkodtak fel az emeleteken, egyre feljebb, egyre csodálatosabb panorámák ölelve át. Cortés ment előre, majdnem emelettel magasabban mindeniküknél, látták, amint tollas kalapja kilengedezik a nyugati platón, egyszerre lekapja, integet az alulállóknak, gyertek fel, Cortés megfogta Alderete kezét és mutatta. Látja, kegyelmed, az ott, Tenochtitlán. Az új világ misztikus városa úszott habfehéren a lassan felszálló reggeli borulatban. Paloták és tornyok csonka kúpjai, ezüstben megtükrösödő házsorok, stukkótól ragyogó keresztutcák, a tetőkön végtelen ívben kígyózó virágos kertek, a tópartján fehér falak és belülük kinövő elefántcsont színű töltések, amint átszelik a kékezzöld tükör tetejét. Ezer és ezer cikázó villámló kis hangyafolt, ladikok a nagy vízen. A felhő mögül előre esik a nap, minden tág sárga kévékkel lesz színesebb, aranyos relífet kap az ezüstváros. A völgy leírhatatlan szépsége, minden egzotikus pompája ott hevert paradisomi tarkaságban lábuk alatt. Don Hernando, úgy vélem, hogy mindaz, amit kegyelmed ez új világban művelt, nem is lehet egy egyszerű ember műve. A mindenhatónak különös kegyelme lehetett, ami minket idáig hozott. Sok vitézitetről szóló könyvet olvastam, de Alexander Magnus óta csodálatosabb tájékokra még nem vetődött kapitány, mint kegyelmed. S szebb országokat senki sem szerzett meg Kasztília koronájának. Boldog leszek, ha ezt a római császárnak jelenthetem. Cortés meghajolt és mosolygott. Aztán elnézett Mexikó városa felé. A két istálló fiúra gondolt, akiket most cipelhetnek virágos kanóékban a szomjas istenek pihenőhelye felé. Látja, Don Juliano? A négy oldalról elinduló töltések mind futnak egybe. Ott, ahol összeülelkeznek, az a nagy tér, a Tlalelolco, ott van a piac. A szomszédságában a templomváros királyi palotáik, látja, ott a tetején, ott őrzik fertelmes istenüket, Huitzilopotli a neve, s a harc démonaként naponta embervérrel kenegetik. Ott őrzik a pokolbéli harsonát, amelyel fellármázzák a tavon innen és túlnan, az egész völgyön át a törzseket. Mint hírét vettem, a szegény katonáink feje, s a zsákmánylott muskéták, és ott vannak felhalmozva a bálványkép lába alatt. A versfaragó Bernardo Díaz kihajolt a melvédnél, belenézett szomjasan a felcsillámló, kékes városködbe. Hatalmas, tükör simára vakolt falfelületek szaladtak végig. Próbálta, egy ólom golyóval fogja-e. Aztán gömbölyű kolostor betűivel leírt egy versor, találja a ritmus újat diktált, a katonák, akik értették a betűvetést, mögéje sorakoztak, a tisztek felfigyeltek, maga Cortés és Alderete is egyik gitáros halkan pengetni kezdett, és a poéta mögött felhangzott a tábor tűzi románc. Tlacopán tornyánál Cortés társaival, kik nem félnek a viadaltól. De bánatba burkoltan nézel, gyökeret vert szívében a gond, feje fedetlen, elsimítja haját, kezét kardján nyugtatja. Így nézel Tlacopán felett Cortés, mered-e kérdezni ő tőle pajtás? Tudod-e, nagy uram, mit hoz a holnap? Még zümmögték a refrént, amikor Duero hátulról átölelte az egymás mellett álló Cortést és Alderétét. Csendes, ritka pillanat volt, a világ szépsége széttárult előttük, minden, ami véres volt és szennyes, valahol végtelen alantiságában lemaradt. Kegyelmet, Don Hernando, a szerencse forgandóságára gondol, erre a városra, melynek plánumai szerint el kell veszni. Vajon hallotta-e ezt a poémát, melyet Néróról énekeltek, aki felgyújtotta Rómát? Tárpei szikla felett lesi Néró, mint égnek Róma palotái. Csecsemők és aggok sikítása felcsap az égig, de Néró szomjas, és benne siket a lélek. Cortés megrázkódott a versre. Neki támaszkodott háttal a melvédnek, és Duero felé fordult. Isten megmondhatója, hányszor milyen aláztatásaimnak árán kértem és könyörögtem a város számára a békét. Követeim levágott karral, kitépet nyelvvel tértek vissza. Megint üzenek, és megint hiába. Isten a tanúm, hogy elszorul bennem a lélek, ha mindarra a szörnyűségre gondolok, aminek most el kell majd következnie. Azért vezettem fel ide kegyelmeteket, hogy egykor hitet tehessenek Carlos urunk erőt, hogy látták még saját szemükkel, saját teljes valóságában látták új Hispániának, és talán a réginek is legszebb városát, Mexikót.